hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Nietzsche, a konstantinápolyi hitvallás, részlet. Sziasztok! Ez itt az Evlelkész Podcast, és a mai adásban az angyalokról és démonokról fogunk beszélni, úgy általánosságban véve, mondhatnám úgyis is így fogunk rá hivatkozni, hogy a szellemi világról fogunk beszélni, de mielőtt ebbe belevágnánk azelőtt, felhívom a figyelmeteket arra, hogy követhetitek az Evlelkész csatornát mindenféle fórumokon, akár a YouTube-on, akár a Facebookon, a Spotify-ra is iratkozzatok föl, vagy éppen a Podbean-re, ami az anya platformja az Evlelkész Podcastnak, és felhívom a figyelmeteket arra is, hogy lehet kommentelni. Kérlek, írjátok meg a véleményeteket, egyetértéseteket, vagy egyet nem értéseteket, nyilvánítsatok tetszést, vagy nem tetszést, valamiféleképpen reagáljatok, és hogyha van kérdésetek, felvetésetek, azt mindenképpen tegyétek föl, majd igyekszem sok kérdések és válaszok adást csinálni, és ezekben az adásokban igyekszem majd röviden válaszolni azokra a feltett kérdésekre, amik jönnek tőletek, úgyhogy erre nagyon bátorítalak benneteket, és hogyha tetszik, akkor kérlek, osszátok meg másokkal is a tartalmakat, hogy minél többekhez eljuthasson. No, de akkor vágjunk is bele a mai témánkba, ami az angyaloknak és démonoknak a kérdése, vagy a szellemi világ, hogy vajon ez létezik-e vagy sem, vagy kell-e foglalkoznunk-e vele vagy sem, ez lesz a mai témánk. Ez egy ilyen általános bevezető adás lesz, egy szériát tervezek ebben a témában. Ez lenne az, ami egy kicsit általánosabban világít rá erre a kérdéskörre, és majd külön szeretnék egy adást, ahol a Szentírás alapján biblikus módon beszélni tudunk az angyalokról, és még egy adást szeretnék, ahol pedig a démonokról, vagy ördögökről, vagy majd ott kitaláljuk, hogy hogyan nevezzük őket. Őróluk is lenne majd egy adás, tehát egy ilyen három részes széria lenne. Nem feltétlenül egymás után, tehát nem, mondjuk kijön ez az adás, akkor nem biztos, hogy a következő héten ennek a másik része fog kijönni, de mindenképpen záros határidőn belül így lesz. Na de vágjunk is akkor most már tényleg bele a témánkba. Mindenek előtt nézzük meg azt, hogy milyen körülmények között szólal meg most ez a téma. Ez azért fontos, mert az ember sok mindenben nem változik, tehát ugyanolyan, mint akár több ezer évvel ezelőtt, viszont nagyon sok mindenben megváltozik. És azok a körülmények, vagy azok az alapbeállítások, amik az emberben vannak, és amelyek megváltoztak mondjuk a Bibliának a keletkezése óta, azok azért nagyban befolyásolják azt, hogy hogyan értelmezzük a Bibliában található dolgokat. És ezek mellett nem mehetünk el. Tehát a Biblia nem úgy időtlen, és nem úgy szól a mai ember számára is, mint 2000 évvel ezelőtt az akkori ember számára, hogy ne kellene figyelembe vennünk azokat a körülményeket, vagy azokat a helyzeteket, azt a kort, vagy azt az általános emberi szemléletmódot, amely épp az adott földrajzi ponton élő, adott korban élő emberre jellemző. Úgyhogy ennek mentén egy picit most ránéznénk a mai nyugati világra, most ilyen nagyzolva magunkat is nyugathoz sorolom, a nyugati világra, hogy hogyan is néz az ilyesfajta, nem is tudom, mi lenne a jó szó, misztikus dolgokra, vagy úgy általában a misztériumra, a titokra, vagy arra, hogy mik az emberi tapasztalatnak a határai, vagy valami ilyesmi. Ugye a mai kor embere nem fejlettebb, mint a régi ember, csak sokkal többet tud. Tehát a tudományossága az magasabb szinten van, mint akár 5 évvel ezelőtt, 50 évvel ezelőtt, 500 évvel ezelőtt, vagy 5000 évvel ezelőtt. És ez a fajta tudás, illetve a technikának, és ezen belül is az informatikának a rohamos fejlődése, az megváltoztatta az embernek a látásmódját a vele való történésekkel kapcsolatban, és az őt körülvevő világgal kapcsolatban. Tehát amíg mondjuk a Biblia korabeli ember, de akár csak még a 100 évvel ezelőtti ember is sokkal fogékonyabb volt a titokra, sokkal fogékonyabb volt a misztériumra, fogékonyabb volt mondjuk olyan meg nem magyarázható dolgokra, amelyeket megtapasztalt, vagy amelyekkel találkozott, addig a mai kor emberének az alapattitűdje az, hogy az a valóságos, amit meg tudunk mérni. Az a valóságos, amit le tudunk írni. Az a valóságos, ami abba a keretrendszerbe, amiben, a mi megismerésünk van, jelesül mondjuk az öt érzékszerv, abba beletartozik. Ami ezen túlmegy, az már nem valóságos. Érdekes módon egy kicsit fellazult ez a dolog az 50-es évektől kezdve, amikor is a pszichológiának a tudomány elkezdett nagyon fejlődni, és rájöttek az emberek arra, hogy hogy ez valahogy az én érzékszerveimen túlmutat, de azért mégiscsak realitások azok a mentális folyamatok, amelyek az egyes emberben vannak, tehát nem látjuk őket, nem megmérhető dolgok a szónak fizikai értelmében, de mégis valóságosak és hatással vannak az életünkre. De ez nem volt akkor áttörés, vagy akkor a visszarendeződés, hogy megváltoztatta volna, inkább csak kivételként tekintenek rá az emberek, hogy ez a kivétel, már aki így látja, ez a kivétel, de amúgy az igaz, ami tapasztalható, ami megmérhető, megtapintható, megfogható, tudományosan bizonyítható. Ez az egyik oldal. A másik oldal pedig, hogy főleg az utóbbi pár évtizedben, mondjuk az utóbbi három évtizedben, a meséknek és fantáziáknak egy hihetetlen reneszánszát éljük. Tehát azt, hogy az emberek fanatikusan képesek rajongani mesékért. Gondoljunk itt például, csak nagyon egyszerű és bagatell dolgokat mondok, vagy bagatell példát hozok, mint például a Star Wars a csillagok háborúja. Hát micsoda fanatikusok vannak? Pedig az egy kitalált történeti mese. Vagy gondolhatunk akár a Gyűrűk urára. Vagy gondolhatunk a számítógépes játékoknak a világára. Vagy akár nem tudom én a képregényeknek a világára, vagy a Marvel univerzumra, vagy szóval nem tudom én Pókember, meg Batman, meg akármit. Tehát ezek a fajta mesék hihetetlen fanatikus hívőket, hogy így mondjam, idézőjelbe, bár nem is biztos, hogy idézőjelbe kellene tenni, de fanatikus hívőket mozgatnak meg, mert hogy az embernek igénye van azokra a dolgokra, valahogy bele van kódolva, hogy szükség van olyan dolgokra, amelyek túlmutatnak az érzékszerveinken. Mert hogy akárhová is jusson az ember, és akár mekkora tudáshalmazt is gyűjtsön össze, a szónak tudományos értelmében tudáshalmazt, mindig vannak olyan dolgok, amelyek kívül esnek az emberi megtapasztalhatóságon, vagy inkább mondjuk azt, hogy a tudományos megtapasztalhatóságon, és ne ringassuk magunkat abba az álomba, vagy abba a tévhitbe, hogy ahogyan egyre több dolgot ismer meg az emberiség, úgy ezen a megismerésen túllévő, még nem megismert dolgoknak a száma, vagy halmaza, az csökkenne. Ez nem úgy működik, hogy a világban van egy 100%-os tudás, amiből az ember is egyre többet és többet megismeri, és majd eljut egyszer valamikor, hogy majd mindet ismeri. Na ez a pont sosem fog megtörténni, mert hogy ilyen nincsen. Mindig is vannak és lesznek olyan dolgok, amelyek az emberi megismerhetőségnek a határán túl vannak. Ezzel persze nem azt mondom, hogyha mondjuk a szellemi világról beszélünk, hogy majd esetleg eljöhet egy olyan pont, amikor majd tudományos eszközökkel tudjuk bizonyítani a szellemi világnak, akár az angyaloknak is a létezését, bár vannak, akik ezt már ma is megpróbálják, de ennek nem ez a lényege, hanem az a lényege, hogy legyünk alázattal az iránt, hogy itt valami többről van szó, mint amit megismerhetünk. És hogyha hívő emberek vagyunk, akkor, és hiszünk egy Istenben, akit nem tudunk fizikailag megmérni, akkor ebből már akár egyenesen következhet az is, hogy vannak más dolgok is, amiket nem tudunk megismerni, legalábbis a szónak tudományos értelmében biztosan nem. És éppen ezért van az, hogy sokan elfogadják az egyházat és az egyháznak a létét bizonyos aspektusok mentén, mint például a szociális tanítás kapcsán, tehát hogy milyen szép ez a jézusi tanítás, hogy azt mondja, hogy szeresd fel a barátodat, meg istápold azt, akinek erre szüksége van, vagy éppen oda tudnak állni az erkölcs mellé, hogy vannak bizonyos szabályok, amiket be kell tartani az értelmes együttérés miatt, és ezt az egyház ezt propagálja, és ez milyen jó, és vannak olyanok, kicsit cizelláltabban gondolkodok, akik azt mondják, hogy hát igen, azért is jó az egyház, mert hogy az embernek vannak spirituális szükséglete is, nem csak fizikai, meg szellemi, meg mentális szükséglete, hanem spirituális szükséglete is, amiket az egyház kielégít. De az, ami ezen túlmegy, az mint mítosz. Az esetleg kellhet ahhoz, hogy így egy valami egységes és koherens világkép alakuljon ki, de igazából, ami túlmegy a szociális tanokon, az erkölcsön, vagy éppen a spirituális szükségleteknek a betöltésén, az mind mítosz, mese kategóriába esik, ugyanabban, mint a Pókember vagy a Star Wars. És hát ezt nyilván valahol meg is lehet érteni, persze ez nincs így, de ettől még ezt meg lehet érteni, ugyanis nyilvánvaló az, hogy sokkal kevésbé valóságosnak tűnik az, amit nem tudunk megtapasztalni, a szónak tudományos értelmében. De attól még, hogy kevésbé megtapasztalható valami, vagy az érzékszerveinkkel nem felfogható valami, az még nem jelenti azt, hogy az anyag, tehát az, amit viszont meg tudok tapasztalni és meg tudok fogni, az valóságosabb lenne, mint amit nem tudok, mert hogy 100 évvel ezelőtt még nem tudtunk a nem tudom én rádióaktivitásról, azelőtt 100 évvel még nem tudtunk az elektromosságról, és ha véletlenül természetes körülmények között ez megtörtént, akkor ez misztika volt. Tehát, hogy értitek, hogy mire akarok kiukadni. Tehát, hogy mindig lesznek az ember megismerésé, az emberi megismerés határain túllévő dolgok is. És vannak azok a dolgok, amiket majd előbb-utóbb meg fogunk ismerni, és bizony a szellemi világ, amiről ma beszélünk, az pedig egy olyan világ, amit sosem fogunk tudni tudományos módon leírni. Nem mellesleg nem is kell, hogy ezt megtegyük. Egy kicsit elkalandoztam, meg egy picit talán tág volt ez a bevezetés, de úgy éreztem, hogy ez szükséges ide az elejére. Most már egy kicsit konkretizálnánk a dolgot, mégpedig alapvetően biblikus vizekre fogunk evezni, és meg fogjuk nézni, hogy a Biblia mit mond erről, a témáról, a szellemi világnak a létéről, vagy éppen nem létéről. Ahhoz, hogy erről tudjunk beszélni, el kell helyeznünk azt, hogy vajon a keresztény életnek, vagy a spirituális életnek mely területéhez tartozik erről az egész témáról való beszéd, vagy ez a téma, ez hova tudnánk bekategorizálni a keresztény élet területein belül. Ugye már itt esett szó a szociális tanításról, az erkölcsről, vagy éppen a spirituális szükségletekről, ez egy másik oldal, ez pedig a hitnek a kérdése. Ugyanis, hogyha elfogadjuk azt, hogy van egy olyan Isten, akit nem tudunk látni és nem tudunk megmérni, akkor az hitkérdés. Nem véletlenül mondja azt a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének az első verse, hogy a hit pedig a remél dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Egyrészt a hitnek van egy elhívés része, tehát hogy elhiszem, hogy van valami, és egy hiszek valakiben része is van. A hiszek valakiben az nyilvánvalóan csak az Istenre vonatkozik, tehát ő benne hiszek, de elhiszem azt, hogy az ő személye mentén léteznek bizonyos dolgok, vagy bizonyos, akár mondhatjuk így, hogy bizonyos világok, vagy bizonyos dimenziók, amelyeket nem tudunk látni. Ahogyan ezt a Nicea konstantinápolyi hitvallás is, amit a bevezetésben, vagy hát a műsor legelején hallottatok azt a részletet, hogy abban is az van az egyik egyetemes hitvallásunk, amit minden keresztény egyház a saját magáénak mond. A 300-as években keletkezett ez a hitvallás, nagy egyházi gyűlések hozták ezt tető alá, és ott azt van, hogy hiszek az Istenben, mint a tatyában, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Tehát akár itt a zsidókhoz írt levélnek a 11. fejezet első vers, akár mondjuk ez az egyetemes hitvallás, a nicai, vagy Nicea konstantinápolyi hitvallás, így is szoktak rá hivatkozni, az azt az alaphelyzetet teszi elénk, hogy vannak bizony láthatatlan dolgok. És itt nem a levegőre kell gondolni, meg nem a mikroszkopikus méretű baktériumokra, mert nyilvánvalóan ez a Biblia korában és a Nicea hitvallás keretkezésének korában ezek nem játszottak szerepet ebben a kérdésben, hanem ezek alapvetően egy szellemi világra utalnak, vagy hogyha úgy tetszik, akár divatos kifejezéssel is élhetünk, egy másik dimenzióra vonatkozik, amely párhuzamosan létezik a miénkkel. Minden látható, az tartozik a mi körünkbe, és minden láthatatlanak teremtőjében. És ugye például Jézus is beszél arról, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. Ugye János 20:29-ben van ez, amikor Tamás apostol nem akarja elhinni, hogy Jézus föltámadt, mert éppen nem volt ott, és amikor aztán Jézus megjelent neki, és megmutatta a sebeit, akkor Tamás leborult előtte, és erre mondja azt neki Jézus, hogy te látsz, és ezért hiszel, de boldogok, akik nem látnak és hisznek. De hát még erre is azt mondhatnátok, hogy oké, de ez is Jézusra vonatkozik elsősorban, nem pedig valamiféle szellemi világra, de hogy még egy dolgot viszont tisztáznunk kell, ami egy picit még megtámogatja ezt a kérdést, mégpedig a teremtésnek a tényét, azt, hogy az Isten teremtette a világot, és hogyha beszélünk a világnak a teremtéséről, akkor azt kell mondanunk, akár szerintem mindenki saját tapasztalatból ezt alá tudja húzni, hogy a teremtés sokkal összetettebb, mint ahogyan mi azt el tudjuk képzelni. Mindig vannak újabb és újabb dolgok, amelyeket megismerhetünk, és mindig lesznek olyan dolgok, amelyeket viszont nem ismerhetünk meg a maguknak a teljességében, és éppen ezért alázatosnak kell lennünk, amikor az Isten teremtéséről beszélünk, mert hogy nem fogjuk tudni a teremtésnek sem az egészét belátni. És már a Biblia első lapjaitól kezdve azt láthatjuk, hogy vannak olyan megmagyarázhatatlan, vagy az érzékszerveink által felfogott teremtettségen túlmutató teremtmények, akik biztosan léteznek, de nem a tudományos megismerhetőség, vagy potenciális megismerhetőségnek a halmazába vagy körébe tartoznak. Valakik, akik rajtunk kívül vannak, a szónak fizikai értelmében, és a szónak spirituális értelmében is rajtunk kívül állók. Ez az az alapattitűd, amivel rá kell néznünk a bibliai szövegekre, hogy van rajtunk kívül is. Tehát ne emberközpontúan olvassuk a Bibliát, az nem visz előbbre bennünket. Ha mindig csak azt keressük, hogy nekem mi a jó, mi az, ami megemeli az embert, mi az, ami kiemeli az embert, mint a teremtés koronáját, akkor nem juthatunk el azokhoz a megismerésekhez, amelyek rajtunk kívülállóak. És nagyon sokszor a Bibliában ott találjuk meg a dolgoknak a kulcsát, amik rajtunk kívül vannak, és nem bennünk. Szóval ez lesz az alapattitűd, amivel nézünk bibliai szövegeket. Nos, hogyha azt mondtuk, hogy ez a szellemi világ, ez a mi érzékszerveinkkel fel nem fogható, vagy meg nem mérhető, akkor igazából nem mondtuk teljes mértékben igazat, mert hogy nyilvánvaló az, hogy csak is azért beszélhetünk a szellemi világról mi, itt ebben az anyagi világban, mert hogy valamiféle kapcsolat van a kettő között. Tehát a kettő egymáson kívül esik, nem esik egybe ez a kettő, hanem párhuzamosan létezik egymás mellett, viszont néha összeér. Időnként pontszerűen összeér ez a két világ. És ugye az a kérdés, hogy vajon ez a két világ hatással van-e egymás, tehát az összeér, tehát egyrészt hogyan valósulnak meg ezek a találkozások, tehát amikor egy szellemi világ és a mi anyagi világunk összeér, milyen hatással vannak ezek egymásra, és hogy van-e oda-vissza hatás. Tehát, hogy hat-e ránk a szellemi világban történő dolgok, és mi hathatunk-e a szellemi világban történő dolgokra, vagy lényekre, vagy akárkikre. Kezdjük először azzal, hogy milyen az, amikor a szellemi világ beleér a miénkbe. Mert hogy erről is beszél a Biblia. Tele van a Biblia szellemi, különböző szellemi lényekkel, akiknek szinte minden esetben van előjelük az, hogy ők pozitívak-e, vagy negatívak-e. Az általán, vagy hát az egyszerűség kedvéért, nagy általánosságban azt fogjuk mondani, hogy akik pozitív előjellel vannak, ők az angyalok, és akik negatív előjellel vannak, ők a démonok, most mondjuk így, vagy ördögök az egyszerűség kedvéért, de hát ezt egy kicsit majd még azért le fogjuk bontani, meg differenciálni fogjuk. De a lényeg az, hogy a Biblia tele van olyan történetekkel, képekkel, eseményekkel, amelyek szellemi lényekkel, akár pozitív, akár negatív előjelű szellemi lényekkel kapcsolatosak. Ha itt most az Ószövetségre gondolunk, akkor, de nem csak az Ószövetség, igazából az egész Bibliában is, ezek a proféta iratok legtöbbször. Ugye kik voltak a proféták? A proféták voltak Istennek azok a küldöttei, akik megkapták az Istennek az üzenetét, amit aztán közvetíteniük kellett egy ember, vagy egy meghatározott ember csoportnak a számára. Tehát a profétáknak ugye a közhiedelemmel ellentétben nem a jóslás volt a feladatok, az, hogy a jövőt megmondták, volt olyan, hogy a jövőt megmondták, de őnekik általában mindig a jelennel volt dolguk. Az Isten megmondta, hogy ezt adjátok át, ezt az üzenetet, ennek a valakinek, vagy ennek az embercsoportnak, vagy akár egy egész népnek. És az üzenetek, azok nem mindig úgy jöttek, hogy akkor most zajlott egy monológ az égből, amit hallott az a próféta, amit ő tovább mondott aztán annak, akinek át kellett adnia, hanem voltak úgynevezett prófétai látomások, vagy éppen elragadtatások, amikor is ezek a próféták látomásokat láttak, vagy éppen mondjuk úgy, akármit is jelentsen ez, hogy felemeltettek az égbe vagy a mennybe, és ott különböző történéseket láttak, és aztán, amikor ezeket a történéseket láttak, utána megkapták az üzenetet, és azt az üzenetet ezeknek a történéseknek, mennyei jelenéseknek a fényében adták át a kiválasztott embernek vagy embercsoportnak, akihez küldettek. Például vehetjük példának Ezékielt, majd az ő szövegeit a későbbi, meg minden profétai szöveget majd a későbbi adásokban fogunk részletesen elemezni, most csak megemlítem őket. Tehát Ezékiel proféta könyvének az első fejezetét érdemes elolvasni ezzel kapcsolatban, hol volt ilyen látomása különböző szellemi lényekről, vagy Ézsaiás proféta könyvének a 6. fejezetét ajánlom, amit érdemes elolvasni, vagy éppen a Jelenések könyvének a 4. fejezetétől kezdve érdemes olvasni, ahol pedig, és ez már új szövetség, a Jelenések könyve, ahol pedig János apostol betekintést nyer a mennyek országába, a mennyei Isten tiszteletből egy csomó féle fajta szellemi lénnyel találkozik, és hát ez mind azt mutatja, hogy van átjárás a szónak beletekintés értelmében, van átjárás ezek között a világok, vagy éppen dimenziók között, és vannak olyan kulcslyukak, most mondom így, hogy belet kukucskálni ebbe a szellemi világba, és bele tudunk tekinteni. Úgyhogy bizony vannak olyan pontok az embernek az életében, és ez nem csak a bibliai emberekre vonatkozik, hanem a ma emberére is vonatkozik, hogy vannak olyan szituációk, amikor az Isten megengedi azt, hogy belelássunk ezekbe a dolgokba, vagy tapasztaljunk valamit ezekből a dolgokból. Még akkor is, hogyha ezek a tapasztalások nem az érzékszerveinkre vonatkoznak elsősorban, hanem a hitünkre és a lelkünkre vonatkoznak. És bizony, és ez már a 2. pontunk, mondjuk így, van olyan, amikor az ottani, tehát a szellemi dimenzió, vagy a szellemi világ, az beleér a mi világunkba. Tehát amikor nem csupán egy megfigyelés történik, átjárásként, hanem amikor konkrét események történnek, amelyekben olyan szereplők vannak, vagy olyan események vannak, amelyek a szellemi világnak és a fizikai világnak az összekapcsolódását jelentik. Erről is beszél a Biblia nagyon sokat. Gondoljunk csak arra, hogy ha mondjuk negatív előjelet teszünk, akkor például azok a démonok, akik megjelennek az evangéliumokba, akiket Jézus kiűz, azok az ördögök vagy démonok, nevezük őket bárhogy is, na majd ki fog találni erre, hogy most melyik a jobb, de egyelőre még ez bennem is kiforratlan. Illetve megjelennek pozitív előjellel is, hiszen gondoljunk csak például arra, az egyik legfontosabb történetünkben, a karácsonyi történetben, amikor Gábriel angyal megjelenik Máriánál, és kijelenti neki, hogy Jézus meg fog születni. Az egyik legfontosabb történetünk, ami van, az, hogy az Isten emberi lesz Jézus Krisztusban, annak a kijelentése, illetve ígérete az először egy szellemi világból érkezett lényen keresztül, Gábriel angyalon keresztül történik meg. Ha kihúznánk Gábriel angyalt a karácsonyi történetből, hát akkor nagyon megrövidítenénk saját magunkat, úgyhogy érdemes ezzel a dologgal foglalkozni. És azért is foglalkozunk velük, és azért is ragadtattam el magamat arra, hogy egy ilyen adást, pontosabban adássorozatot készítsek, mert hogy valahogy mi, most itt mutogatok saját magamra, mi történelmi protestáns felekezetek valahogy elvesztettük ezt a témát. Velünk ellentétben mások igen sokat foglalkoznak ezzel a témával. Gondoljunk csak bele abba, hogy micsoda komplex angeológiája, azaz angyalokkal foglalkozó tana van például a római egyháznak. Hogy az angyaloknak a kara, meg főangyalok, meg arkangyalok, meg ilyen angyalok, meg olyan angyalok. Ráadásul még a szentek közé is beemeltek egy-két angyalt, Gábrielt, meg nem is tudom milyen angyalokat. Ezzel kapcsolatban hallgassátok meg, ha még nem tettétek volna meg a szentekről szóló podcast adást. Belinkelem ide alulra a leírásba, hallgassátok meg, ott is talán említést teszek róluk, de hogy be vannak emelve ők az Isten udvar tartásaként a katolikus teológiába, és hát nyilvánvalóan ennek az oka az, hogy a római teológiában nagyon fontos szerepe van a közbűnső lépcsőknek és a közvetítőknek Isten és ember között, és ezek között, a közvetítők között az egyik fő szerepet a szentek, illetve az angyalok is játsszák, meg nem mellesleg azért is volt ez fontos, hiszen a Bibliában is ugye ott vannak az angyalok, és hát amikor mondjuk János evangélista beletekint a mennyi Isten tiszteletbe, és ott is különböző körei vannak az angyaloknak, meg a szellemi lényeknek, akkor ezáltal a katolikus egyház legitimizálva érezte az ő hierarchiáját, hogy lám, mi itt az egyházban azzal a nagyon bonyolult és összetett hierarchiával, ami van amúgy a római katolikus egyházban, azzal mi leképezzük, illetve letükrözzük azt a hierarchiát, ami viszont a mennyben van, tehát nálunk is azért van, mert a mennybe is ez így működik. Ilyen szempontból nagyon kapóra jön a római egyháznak is az angyalokkal való foglalkozás, meg úgy általában a szellemi világgal való foglalkozás, és hát ha megnézzük a skálának a túlvégét, akkor a különböző kisegyházak, szabad keresztény gyülekezetek, karizmatikus, akár evangelikál gyülekezetek, ők is nagyon sokat foglalkoznak a szellemi világgal, ők meg azért, mert hogy például egy karizmatikus gyülekezetben, mint amilyen mondjuk a Híd gyülekezete, vagy a Pünkösdi gyülekezet, vagy a Golgota gyülekezet, vagy még sorolhatnánk egy párat, őnáluk nagyon fontos a személyes tapasztalat. Azt tudom mondani, aztán persze lehet, hogy ez nem így van, de amennyire én látom, hogy elsődleges az, hogy én mit tudok megtapasztalni én magam, és hát ebbe az evilági tapasztalásba beletartoznak azok a tapasztalások is, amelyek a szellemi világból érkeznek, vagy a szellemi és fizikai világ összeéréséből származnak. Gondolok itt akár a démonoknak az előzésére, vagy éppen az angyalokkal való kommunikációra, vagy akármi másra, és hát mivel náluk maga a tapasztalat az nagyon fontos rangban van a teológiájukban, ezért ők is nagyon sokat foglalkoznak arról, hogy vajon mi az, ami megtapasztalható ebből a szellemi világból, itt a mi fizikai világunkban, és ez hogyan. Tehát ők is nagyon sokat foglalkoznak ezzel, és valahogy a kettőjük között mi, mutogatok megint magunk felé, mi protestáns, történelmi protestáns egyházak valahogy elvesztettük ezt a témát. És én azt érzem, hogy ezt nem kellene elveszteni, ezt a témát. De nem azért, hogy valamit igazoljunk vele, vagy mert hajhászni akarjuk a személyes megtapasztalásokat, hanem azért, mert a Biblia ír róla, és ez is a hitünknek a része. Vannak a hitnek olyan dolgai, amikkel többet kell foglalkozni, mint például a hitáltali megigazulás, vagy az, hogy az Isten kegyelme hogyan nyilvánul meg az életünkbe. És persze vannak a hitnek olyan dolgai, amivel nem kell annyit foglalkozni, nem kell mindennel mindig ugyanannyit foglalkozni. Tehát én úgy érzem, hogy már annyira perifériára szorult ez a téma, hogy érdemes róla egy pár adást elkészíteni, hogy lássuk azt, hogy ez is része a keresztény életnek, hogy ennek tudatában vagyunk. És hát végül, de nem utolsó sorban, beszélnünk kell a szellemi világnak a kritikájáról is, azaz arról-e, hogy legitime erről nekünk beszélni vagy sem. Hát itt az előbb pont kifejtettem, hogy miért igen, de hát vannak olyanok, akik azt mondják, hogy erről nem kell, vagy nem muszáj beszélni, és hát ezt így ismertetném, hogy milyen elképzelések vannak így ezzel kapcsolatban. Kezdjük talán onnan, hogy vannak olyanok, akik tagadják ennek a szellemi világnak a létét is. És ezt most a kereszténységen belülről értem, tehát hogy nem kívülről akár ateisták vagy materialisták, akik azt mondják, hogy csak az anyag létezik, nem arról beszélek, hát ők nyilvánvalóan tagadják, hanem a kereszténységen belül is vannak, akik tagadják ennek a létét, és azt mondják, hogy ez mind csupán az akkorikor emberének korlátait tükrözi, vagy hát a koremberének volt szüksége arra, hogy a megmagyarázhatatlan dolgokat megmagyarázza, de mi ma már egy csomó mindent meg tudunk magyarázni, ami akkor volt, és éppen ezért nekünk nincs szükségünk arra, hogy ilyen mesékkel egészítsük ki a fehér foltokat a hitünkben. Vagy hát a szellemi világ nem más csupán, mint egy kortörténeti tünet, hogy akkoriban még ezt így képzelték el az emberek. És akkor ide szokták hozni példának azt is, hogy a Jézusi gyógyítás történetekben, amikor azt olvassuk, hogy ő betegeket gyógyít, és démonokat űz ki, akkor ezek a démonok, akiket kiűz, ezek tulajdonképpen olyan gyógyítási történetek, pont olyanok, mint amikor az embereknek a lábát gyógyította meg, vagy bármi más fizikai bántalmát tette semmisé, csak éppen mentális oldalon. Tehát amikor rázta a gonosz lélek azt az embert, akkor ő biztos epilepsziás volt, és ilyen rohama volt, vagy skizofréneket gyógyított, vagy más mentális betegségekkel küzdő embereket, akiket az akkorikor emberei, jelesül az evangélisták is, nem tudtak volna másképp fölfogni, mint úgy, hogy őt egy démon szállta meg, de tulajdonképpen ilyen nem is létezik. És hát vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy nem kell, hogy ezzel foglalkozzunk. Lehet, hogy van, lehet, hogy nincs, de nem kell, hogy ezzel foglalkozzunk, mert hogy tulajdonképpen nekünk a szöveg fontos, tehát amik a Szentírásban szerepelnek, és azok a szövegek bennünket meg tudnak szólítani, vagy hát ezen keresztül az Isten meg tud bennünket szólítani, és az ilyen jellegű történetekben nem az a fontos, hogy most ez mentális betegség volt-e, vagy démon volt-e, hanem hogy Jézus tud gyógyítani, és hogy ez milyen fantasztikus. És hát nekem nem kell azzal foglalkoznom, hogy ez tulajdonképpen mi ennek a történetnek az ilyen irányú mélysége, mert csak elvonja a figyelmemet a lényegről, arról, hogy Jézus az, aki szabadító, Jézus az, aki gyógyító, és Jézus az, aki a világnak a megváltója. És hát ez utóbbi kifogás, vagy kritika, ez még akár jogos is lehet. Jogos lehet főleg egy olyan helyzetben, ahol mondjuk ez túl van tolva. Tehát például akár egy az, hogy akik még a kilincsből is ördögöt akarnak űzni, vagy nem tudom én, a minden sarkon angyali jelenést látnak, ott nyilván ezt érdemes elmondani, hogy egy kicsit jobban oda kéne figyelni Jézusra is, nem pedig más dolgokra, vagy eseményekre. De bennünket, történelmi protestáns egyházakat nem nagyon fenyeget ez a dolog, ugyanis éppen az a helyzet, hogy nem foglalkozunk vele eleget, tehát érdemes lenne egy picit jobban ránézni, ugyanis a végtelen racionalizálásban, mindent észszerűsítésben szinte kiirtottuk az egész témát úgy, ahogy van. Na, tegyünk valami végkövetkeztetést itt az egész adásnak a vége fele járva. Szerintem, hogyha biblikusan gondolkodunk, akkor az első dolog, amit ki tudunk jelenteni, és amit ki is kell jelentenünk, hogy a szellemi világ létezik. Tehát lehet mondani, hogy nem, de a Biblia azt mondja, hogy igen. Persze lehet azt kritizálni, hogy ez csupán kortörténet, meg az akkori kor emberének is, a többi, az előbb beszéltünk róla, de szerintem ez nem így van. És én úgy értelmezem az igéből, hogy ez az emberi megismerhetőség, a fizikai tudományos megismerhetőségen túlmutató dolgok, azok egyenesen következnek abból, hogy mi elfogadjuk Istennek a létezését, aki szemmel nem látható, tudományosan fel nem fogható, azzal, hogy elfogadjuk a léleknek, az emberi léleknek a létezését, ami szintén ugyanebbe a kategóriába esik, és hogyha emellé odarakjuk a tapasztalatainkat is, és a szentírási szövegeket, akkor abból egyértelműen kijön a képlet, hogy van valamiféle szellemi világ. Az, hogy ez milyen, azon lehet vitatkozni, és majd vitatkozunk is, de az, hogy létezik, az tuti. Persze az is legitim, hogyha azt mondjuk, hogy ezzel nem akarunk foglalkozni, mert nem tartoznak bele a hit dolgainak az eszenciális köreibe, mondjuk így, és ez elfogadható, abszolút. Tehát elfogadjuk, hogy van, de nem foglalkozunk vele, mert akivel nekünk foglalkozni kell, az Jézus. Ez egy teljesen elfogadható és egy teljesen legitim válasz. Mindazonáltal az én személyes érdeklődésem, az én lelkiségem, és talán a tiétek is, vagy közületek többeknek is, viszont ezt másképp gondolja, vagy másképp hiszi, vagy másképp mondja, és én szívesen foglalkozom ezzel a témával, nem azért, mintha úgy gondolnám, hogy ha ezzel nem foglalkoznék, akkor nem lenne teljes értékű a keresztény életem, de igen, csak egyszerűen érdekel, és szeretném megismerni mélységében a hitnek a dolgait, és a hitben járásnak az ösvényeit, hogy teljes legyen a képzavar, és úgy érzem, hogy vannak olyan bibliai szövegek és bibliai történetek, amiket akkor tudunk igazán megérteni, hogyha ezzel a témával, a szellemi világ létével és annak mienségével foglalkozunk. Viszont előrevetítem az elkövetkezendő két adás, amiben majd foglalkozni fogunk ezzel, tehát az elkövetkezendő két adás tekintetében, hogy a maga teljességében ezt a világot, illetve ennek a világnak és a mi világunknak az összeérését, azokat a pontokat, ahol összeér, ezt a maga teljességében nem fogjuk tudni a boncasztalra föltenni. Nem azért akarom ezt csinálni, mert valami olyan titkokra akarok rájönni, amikre másképpen nem lehetne rájönni, hanem egyszerűen egy belső indítatásom van arra, hogy ezzel foglalkozzak, és hogy jobban megértsem, és így módon Isten igéjét is jobban megértsem, és az, hogy az Isten mit akar nekem mondani, azt jobban megértsem. Tehát nagyon fontos az alázat, hogy az megismerhetőségnek lesz egy határa, és nagyon fontos abból a szempontból is az alázat, hogy akik viszont nem kívánnak ezzel foglalkozni, vagy nem akarnak erre a részére a dolgoknak rátekinteni, azoknak ne kelljen, vagy ne erőszakoljam rá másokra az ilyen irányú érdeklődésemet. Ez nagyon egyszer egy ilyen podcast esetében, mert hogyha nem érdekel benneteket, akkor nem kattintotok rá, vagy ha nem érdekel, akkor elkattintotok róla. De hogy nem akarom azt a látszatot kelteni, hogy én valami hihetetlen profi vagyok ebben a témában, hanem én is kutatok, hiszen nem sokat foglalkoztam ezzel, és nem sokat foglalkoztunk, úgy érzem, ezzel az utóbbi időszakban történelmi protestáns egyházakban. Érdemes egy picit jobban erre a dologra ránézni, és majd beleütközünk a határainkba, ahol is nem tudunk tovább megismerni, és akkor majd onnan visszafordulunk, és egy másik irányba fogunk elmenni. De egy dologban biztos vagyok, hogy nagyon izgalmas utazás lesz, és hogyha van kedvetek, akkor tartsatok velem ebben az utazásban. És persze köszönöm azt is, hogy ma is velem tartottatok, találkozunk legközelebb, a viszonthallásra. Sziasztok!